reggeli személy.
Józsa Márta, aki reggel 8-szor ótatás műsorvezető. Szia Márta!
Szia, jó reggelt, még itt!
És hölgyeim és uraim, mint tudják, a Klubrádió gyűjtő úton van. Köszönjük szépen, amit eddig kaptunk, és köszönjük előre is, amit még fogunk. Az a társműsorvezetés is tulajdonképpen azért jött létre, és hát gyakorlatilag akkor használjuk, amikor ezekre a gyűjtő körutakra, ezekre a hát túlélési gyakorlatokra, hogy mi szeretjük mondani, sor kerül, mert azt hiszem, hogy egy kicsit élénkebb, meg kicsit több szellemet, meg több lehetőséget jelent a műsorvezetők számára, meg hát a hallgatók számára is érdekesebb nyilván, ha több szempont nyilvánul meg. Azt hiszem, hogy te először csináltál ilyet, ugye, reggel?
Igen, nem voltam még ebben a kampányban reggeli társműsorvezető. Persze, szeretem.
Igen, jó. Amiről mi beszélgetni fogunk, az persze most már nem csak az, hogy ki hogy érzi magát ebben a műsorban, az is fontos persze, hanem Románia. Románia, amiről az utóbbi hetekben nagyon kevés szó esik, pedig hát tudjuk az elmúlt hónapok történéseiből, hogy nagyon döntő fordulat érlelődhet meg. Konkrétan ebből talán a magyar újságolvasó vagy médiafogyasztó annyiban értesülhet, hogy úgy érzékeli vagy érzékelheti, hogy egy jobboldali vagy szélsőjobboldali fordulat érlelődik abban az országban. Magyarán az a elnökjelölt, akit aztán végül az Alkotmánybíróság elkaszált, és ami miatt az elnökválasztási fordulók újraindulnak, az nem egy elszigetelt jelenség volt ezek szerint, bár nyilvánvalóan az oroszok kavarása a háttérben állhat, hanem egy olyan fordulatot jelent, amiben megjelennek nagyon ismerős érzelmek a közvéleményben, az elit, vagy úgynevezett régi elit iránti utálat, az az érzés, hogy nem történnek a dolgok, nem folynak a kellő mederben a dolgok, hogy a politika nem törődik elég az emberek, stb. Ezeket ismerik, ezek lehetnek nagyon valóságos érzetek, de ami ezután következik, abból meg szoktak lenni tragédiák.
Igen, hát a tragédia elkerülése az tulajdonképpen a politikai elitnek az üzenete, a nem szélső jobboldali politikai elitnek az üzenete a társadalom felé. Megpróbálják azt szugerálni a május 4. illetve 18. elnökválasztás előtt, hogy ez a választás lényegében arról szól, hogy az Atlantista uniópárti mérsékelt politika fog-e győzedelmeskedni, avagy pedig a egyelőre sötétnek tűnő, vagy sötét ugrásnak tűnő szélső jobboldali opció. Annyira sötétnek azért nem tűnik, mert a mostani elnök jelöltje a szélső jobboldalnak, George Simion, ő már parlament, és őt egy viszonylag nagy parlamenti pártban bennül második ciklusban a román parlamentben, úgyhogy nagyjából tudják is a választók, hogy mi az, amit ők képviselnek. Az egy másik kérdés, és átgondolandó, nincs egyébként erre konkrét válaszom, hogy mennyire, hát szelidült meg Simion, ugye azt látjuk a szélső jobboldal parlamenti, vagy bármilyen pozícióba való kerülése esetén. Nem mondom, hogy egy Giorgia Meloni jelenségről beszélünk, de hogy mégiscsak, ha bekerülnek a parlamentbe, az ottani intézményrendszer, az elvárások, meg egyáltalán a pozícióharcok, azok arra szokták késztetni a pártokat, hogy ne csak az utcán, és ne feltétlenül azokkal a vállalhatatlan szlogenekkel kampányoljanak, vagy beszéljenek, amelyet a kampányban használni szoktak.
És ez látod, te személyesen ezt a megszelídülés, vagy ez egy hipotézis, ami hol igaz, hol nem?
Hát mondtam, hogy nem lesz rá igazából válaszom, de a legújabbi közvéleménykutatások szerint, amiket láttam, mindenképpen Simion vezet az elnökjelöltek listáján. Most pillanatnyilag, amit itt látok, az egyiknél 30% és a másiknál is valami ezzel kapcsolatos, ehhez hasonló, igen, 27% a másik szerint arány, de annak idején Karin Georgescu, amikor kizárták, akkor gyakorlatilag volt olyan, amelyik abszolút többséget jósolt neki. Tehát azáltal, hogy nem a harcos és hát rendkívül furcsa szerepet vállaló szélsőjobboldali politikus lett az elnökjelölt, mert hiszen eltiltották az indulástól, a választási bizottság eltiltotta az indulástól, ezek után, mint hogyha a szélsőjobb egy kicsit mérséklődött volna, amennyiben a támogatottságról beszélünk. De azt is hozzá kell tenni, hogy nem tudjuk, hogy mekkora lesz a választási részvétel az elnökválasztáson. Ugye nagyon elfáradtak a romániai választók, most olyan 45% körülre mérik azokat, akik biztosan el fognak menni. Tehát elképzelhető, hogy az a másik 50-valahány% az azokból tevődik ki, akik csak a nagyon szélsőjobbos és az nekik megfelelő szélsőjobbos jelöltnek voltak a hívei.
Mármint az otthonmaradók?
Az otthonmaradók, igen, legalábbis azok, akik az most azt mondják, hogy...
Hát ők vannak inkább kiélezve, kiéhezve a sikerre, nem? Hát ők el akarnak menni, ők fordulatot akarnak, sokkal inkább akarnak fordulatot, mint a középen álló választók.
Hát egyrészt attól, hogy ki lesz az elnök, még nem lesz fordulat. Az ugye inkább a parlamenti választásnak a kompetenciája, hogy megfordítsa a dolgokat. Másrészt meg, amit mondok, hogy lehet, hogy az ő szemükben Simeon nem elég radikális. Ők egy sokkal radikálisabb és parlamenten kívüli, egy a semmiből felbukkanó friss erőre és annak az üzeneteire vágytak, talán. Nyilván elemzés kérdése, tehát nem biztos, lehet, hogy egyszerűen csak vagy a választási fáradtság, vagy a kormánnyal való elégedetlenség, vagy a változás elmaradása miatti fásultság, tehát ki tudja, hogy melyik választó fejében mi jár, de valahogy így lehet ezt lefordítani.
Mit jelent az, hogy radikális Romániában?
Mindenképpen hozzányúlás a második világháború és az az előtti a szélsőséges múlthoz. Mindenképpen ugye ezek a mozgalmak, ezek a leginkább a Covid idején erősödtek meg, amelyik egyfajta ilyen járványtagadó, rendszertagadó, rendtagadó emberek kerültek ott hatalomba. Azt mindig érdemes hangsúlyozni, hogy nagyon erőteljes az egyházi, tehát az ortodox egyháznak a befolyás ebben a dologban, amelyik egyébként is vagy úgy szokott viselkedni abban az országban, mint egy egyfajta állampárt, de most úgy nézem, hogy úgy viselkedik, mint egyfajta állampárt, amely keresi magának az államot, de mondhatjuk azt is, hogy mély államként tud is viselkedni az egyház, ugye ezeknek a szerepe rendkívül jelentős, és úgy tűnik, hogy a választók egy része tényleg nagyon vevő, nem tudom én, akár a lapos földhívőktől elkezdve mindenféle olyan dologra, és ugye a Trump jelenség rá erősített, hogy tényleg vannak ilyenek, tehát a, nem tudom én, lassan szerintem Darwint be akarnák tiltani, és csak a kreacionista ezt még uralkodhatnának. Tehát, hogyha végignézzünk az egész világban, hogy mennyi fajta a kultúra tagadó, meg a mondjuk a liberális konszenzus tagadó ember és választó jött itt a felszínre, és még oda tesszük hozzá a háborús fenyegetettséget, a környezeti szorongást, illetve a környezetvédelem tagadását, mert ez egy másik megjelenés ennek a dolognak, akkor nagyon messzire el tudunk menni, akár még szálon is, úgyhogy nem lehet azon csodálkozni, hogyha valaki ezeket egyszerre tudja meglovagolni, akkor bizony ez sikerülni fog, vagy akár sikerülhet is.
A Trump jelenség tehát animált egy csomó társadalmi réteget, azt mondta, hogy húhát, akkor ha ez az ember van, akkor én is nagyon létezem.
Hát és hivatkoznak is rá, tehát mondjuk a George, hivatkoznak is rá, tehát a Clint Georgescu is szívesen hivatkozik rá, és akkor még ott van a putyini szál, és akkor még ott van az a nem egészen felfedett történet, amennyiben az elnökválasztás, a megsemmisített elnökválasztásban decemberben, illetve annak a kampányában jelentős szerepet játszott volna a putyinféle titkosszolgálaterő, vagy pénz, vagy dezinformáció, vagy bármi egyéb.
Hát... nem tudom, nézd, ahova nyúltak az elmúlt években, ott az orosz titkosszolgálat mindenhol jelen volt, Moldovától kezdve bárhatom. A Moldovában jelen van, vagy Észak-Macedóniában jelen van, miért lehetne jelen Romániában?
Persze, az nem vitás, csak nem láttuk pontosan a papírokat, a számokat, hogy hogyan derítették fel, meg minden.
Hát egy titkosszolgálati akciónál ez nehéz, ugye?
Hát nehéz, de mondjuk Moldova például egy nagyon jó példa arra, hogy ott mindent bevetettek, és tényleg a gagauz kisebbségtől, meg bármi egyébtől annak érdekében, hogy ne nyerjenek az uniópárti erők, és ugyan kis fölénnyel, de végső soron sikerült nyerniük. Tehát azért az látszik, hogy a Moldova is, pedig ott sokkal kevesebb hagyománya van, mint Romániában, erőteljesen Európa elkötelezett lett, úgyhogy le tudták győzni lényegében a putyini fenyegetést. Romániában pedig az nagyon konszenzuális volt, hogy ők egész életükben, vagy a társadalom történetileg mindig is Európához akartak csatlakozni. Ugye Bukarest állandóan ki is Párizsként definiálta magát. Eleve a francia kapcsolata a két világháború között, illetve már a 19. században rendkívül fontos volt. Alapvetően mondjuk nem akarok ennyire messze menni, csak egy mondat, hogy a román nyelvújítás sem úgy zajlott, mint Magyarországon, vagy a magyar nyelvben, hogy megpróbáltuk a nyelv struktúrájának megfelelő új és az új fogalmak kifejezésére alkalmas szintaxist teremteni, hanem úgy, hogy egy az egybe átvették a francia szavakat, most pedig az angol szavakat is, tehát nem fordítanak, hanem mi tudom én, azt mondják az egére, hogy mausz, vagy bármi egyéb, tehát így, igen.
És akkor nincs egy ilyen nagy értelmiségi fölháborodás, hogy az anglicizálódással szemben, hogy...
Hát egy latin nyelvben azért, egy indoeurópai nyelvben azért ez könnyebb talán elfogadni. Nem, szerintem nincs. Tehát ugye viszonylag egyértelműen fordítanak,
vagy átvesznek. Érződik valami rokonsága. Az angol nyelvben nagyon keményen megbújó latin hagyomány, meg a természetesen a román nyelv latin hagyománya között?
Természetesen igen, meg hát azért ez világtendencia. Tehát
Csak hogy az angol nyelvet tanulók nem nagyon tudják, hogy mennyire ott van, ott bújik az angolban. A latin nyelv struktúrája meg sok szava, ugye hát elsősorban
hát, a római birodalom része volt Britannia, tehát ebben nincsen semmi.
Nem ez a lényeg. Nem. Hódító Vilmos a lényeg, a normannok, akik fölmentek, ugye meghódították, egyesítették Nagy-Britanniát, és utána száz éveken keresztül ófranciául beszélt mindenki.
Na, hát ez Romániában nem volt, nem csak azért, mert Hódító Vilmos nem járt erre, hanem mert Romániának a másfelől viszont a hagyományai azok részint, ugye az ortodoxia miatt keletre, részint pedig a török megszállás miatt és az azt követő uralom miatt, Fanarióta uralom miatt, ami ugye Isztambul görög negyedéből származó olyan kereskedőket jelentett, akik gyakorlatilag megvásárolták a fejedelmi széket a két román Moldova és Havasalföld a két román fejedelmségben, úgyhogy ott azért ez a fajta keleti hagyomány is megvan, de mondjuk nyelvileg ez viszonylag kevésbé látszik, a szláv hatás egyébként sokkal jobban a szókincsben. De a nyelvtana az egy ugyanolyan indoeurópai nyelv, vagy igen, latin nyelvtan, mint mondjuk az olasz.
Mint a olasz.
Az olasz, vagy akár a spanyol is, ebben most ne bonyolódjunk be, ezt megbeszéljük adás után a spanyolokat.
Nem, csak közben az jutott eszembe, mert most olvastam éppen valahol, hogy a új görög nyelvről is nagyon kevesen tudják, az új görög nyelv is egy nyelvújításon keresztül esett nyelv, az is tele van francia szavakkal, ők is onnan vették. Úgy látszik, ez divat volt. Hát akkor a francia volt a világ legelső.
Hát meg a diplomácia nyelve. Nyelve a francia volt, és így tovább persze.
Igen, érdekes. Magyarok nem. Magyarok nem vettek.
Német. Magyarországon a német volt az, ami modellt képezett.
Jó, térjünk vissza Romániához. Említettük, hogy ugye, mint minden országban, ahol ezek a szélső jobboldali, baloldali fordulatok létrejönnek, ott van egy nagy csalódottság a regnáló elitben. A román közvéleménynek mi a problémája ezzel az elittel? Tulajdonképpen miért számít ez olyan nagyon régi elitnek? Egy 89 után kialakult társaságról van szó?
Természetesen igen, de nem abban az értelemben, hogy a pártok többsége megmaradt volna ugyanabban a formációban, amelyikben 89 után vagy 90 után, magyar rendszerváltás utáni első 5 évben kialakultak. Ezek szétváltak, egyesültek, összevesztek egymással, nevet változtattak, rengeteg fázison átmentek, de valamilyen szinten a politikai elit vagy ugyan azok maradtak, vagy pedig egymásnak adták át a stafétabotot, tehát valakit valakinek mondjuk a tanítványának, vagy legjobb emberenék, vagy felfuttatottjának lehet tekinteni, leszámítva persze a kivételeket, egyébként olyanok is vannak, majd esetleg azokról is beszéljünk. Ezeket én úgy szoktam mondani, hogy a polgármester tagozata a román politikai elitnek az egy elég fontos történet, de igen, és ugye most mekkora felfordulás volt, gondoljunk bele ősszel, egész választási évben. Mennyi cirkusz volt, ugye nem csak elnökválasztás, hanem parlamenti választás is volt. Rengeteg párt indult, rengeteg, és egymásnak ellen ellentmondó esélyeket jósoltak. És a legvégére kialakult egy lényegében ugyanaz a koalíció, mint ami korábban volt. És nagyon sokan azt gondolják, hogy ez már megváltoztathatlan. Azon kívül nem csak Putyinnak van titkos szolgálata, hanem Romániában is van, vagy 6, vagy 7, vagy nem tudom, szerintem osztódásra szaporodnak. Ezeket nagyon sokan érzik úgy, hogy ezek a Securitate utódpártja, és hogyha azt mondtam, hogy az egyház egyfajta mélyállamként tud viselkedni, akkor a médiában, a közvélemény formálásában, meg egy a gazdasági életben aztán különösen ezek a titkosszolgálatok is nagyon fontos szerepet játszanak. És mindig kialakulnak körülöttük, és a politikai elit körül hatalmas gazdasági botrányok. Mert az egy dolog, hogy Romániát úgy szoktuk emlegetni, hogy az a hely, ahol vannak következményei a dolgoknak, ahol elnököket le lehet mondatni, ahol politikusokat börtönbe lehet zárni, és be is zárják, és le is ültetik. De ez még például a mostani parlamenti képviselők egy részét, és az ő családtagjaikat, és szinte azt mondanám, hogy párt és irányultság függetlenül nem gátolja meg abban, hogy óriási panamázásokban, lopásokban, és állampolgárok százainak, ezreinek átverésébe, például ingatlan panamákba bocsátkozzanak. Úgyhogy, és úgy, hogy ezt feltáró újságírókat megfenyegetik, ellehetetlenítik a munkáját, szóval van ott is egy csomó olyan történet, ami, hogyha a mostani politikai elit úgy érzi, hogy ez már nagyon közel megy hozzájuk, akkor megpróbálnak tüzelni fegyverből azonnal élesen, ám ez nem akadályozza meg őket, hogy az érdekkörük és a gazdasági körük az továbbra is hát átveréssel alapuljon.
Gyakorlatilag miközben érzik azt a fenyegetést, hogy nagyon sokan törekednek a leváltásukra, ők nem tudnak váltani, nem tudnak valamiképpen legalább egy teljesen más arcot mutatni. Most Magyarország jut eszembe. Ugye mi történik most az elmúlt hetekben, hónapokban? Hát előkerülnek ügyek, a Fidesz az első, amelyik azt mondja, hogy akkor ezt leleplezem, akkor ezt nem tűröm, akkor ezt visszaszorítom. Legalábbis látszik egy ilyen kis mozgás, mintha meg akarna szabadulni attól a korrupt képtől, meg attól a tolvaj imástól, amitől egyébként nem fog tudni, csak hát valamennyire talán úgy gondolja, hogy el tudja halványítani. Ez a román elit nem próbálkozik ilyesmivel?
Mert
ez az elégbecsületes román elit, ez sokkal őszintébb.
Nincs egyfajta elit. Tehát Romániában rengeteg párt van, rengeteg érdekszféra van. Eleve nagyobbak a területi különbségek és a Moldova, a Vasalföld és Erdély között más és másfajta politikai preferenciák, irányultságok jelennek meg. Azt hiszem, hogy ez a dolognak az egyik része. A maga az elit, legalábbis a kormányzó elit, az soha nem azt gondolja, hogy én most ezt így fel fogom adni, és jó napot kívánok, átadom a helyet valakinek, aki nálamnál sokkal tisztességesebb, meg felkészültebb. Ugyanakkor meg most van egy kis cirkusz egyébként abból, hogy a miniszterelnök eléggé ki van akadva a közvéleménykutatási számokon. Ugye a Simionnak már mondtam, hogy hol tart a támogatottsága, de a Crin Antonescu-nak, aki ugye az egyesített a három kormánypártnak, a liberálisoknak, a szociáldemokratáknak és az RMDS-nek a közös államfőjelöltje, ő most 23%-on áll szemben a Simion féle 30%-kal, ami azért elég gyenge. Tehát, hogyha három párti jelölt, kormánypárti jelölt és így tovább, nagyon sokan vádolják elemzők azzal a kormánypártokat, hogy amikor a jelöltüket megnevezték, akkor nem mértek, nem mertek kockázatni, tehát alacsony kockázatvállalási képességük van, hogy nem fogták fel, hogy új embert kellene idehozni. Persze kérdés, hogy honnan kéne új embert hozni. Minden esetre Crin Antonescu egyrészt már a kommunikációs képességeit dicsérik, de tulajdonképpen ami a teljesítményét illeti, azért egy elég szürke ember. Volt ő persze már minden, tulajdonképpen államfő is volt ideiglenesen megbízva, amikor a Basescut felfüggesztették egy időben a tizenvalány évvel ezelőtt az államfői tisztségéből, azt is kipróbálta már, de volt ifjúsági és sportminiszter, ha így hívják, körülbelül így hívják azt a tárcát, volt szenátor, és így tovább. Tehát egy ilyen ismeretlen ismerős, akit mindenki tudja, hogy kicsoda, de már mindenki rettentően un. És a kritikusai azt mondják, hogy bátrabb vállalást kellett volna hozni. Ugye például a bukaresti főpolgármester Nikus Ordán az ő 23, tehát az Antonescu 23%-ával szemben most 21%-on áll. ami, hogyha onnan nézem, hogy 23 meg 21 az 44, miközben Szimionnak, a szélsőjobbnak csak 30 van, és hogyha ezek így automatikusan összeadódnának, akkor azt mondanám, hogy üssek ő. Csak hogy egy hét alatt, vagy két hét alatt jött fel a bukaresti főpolgármester 10%-ot. Tehát gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ő egy potensebb jelölt lenne, de hát visszavonni nem tartom, még visszavonhatnák egyébként Klin Antonescu jelöltségét, de nem tartom valószínűnek, mert az viszont a hárompárti koalíció közös jelöltje, ha visszavonódik, akkor abból mi az üzenete a koalíciónak, annak a népnek a számára, akit ő kormányoz? Az egy nehéz döntés lenne.
Viszont mi a benyomás akkor, hogyha veszít? Hát ez...
Hát én gondolom,
melyik arra, a jobb? Nem időben jó?
Hát jó, nem, nyilván nem én döntöm el. Ami még egyébként, amiről elég sokat írnak, szintén a Nikus Ordán bukaresti polgármester kapcsán, hogy most ki az államfő? Most pillanatnyilag az ideiglenes és megbízott államfő, az az Ilie Bolozsán, akinek nyilván lejár a mandátuma májusban, vagy hát akkor, amikor feláll az új elnökség, aki viszont Nagyváradnak volt a nagyon sikeres polgármestere. Na most Nagyvárad rettentő messze van ugyan Bukaresttől, de azért a legnyugatibb városok egyike, és a Bolozsán polgármestersége alatt az egyik legnyugatosabb várossá is vált. És több elemzést is olvastam, amelyik azt mondja, hogyha Nikusor mellé odaállna Bolozsán, aki egyébként, mint elnök, ezt nyilván nem teheti meg. Tehát önnek, amikor kinevezték ideiglenes elnöknek, akkor is le kellett mondani a párt tagságáról és az összes párt funkciójáról a liberális pártban, de mégis, hogy neki volna akkor a szellemi tekintélye, hogy ezt a gyorsan felfutó jelöltet, vagy pillanatnyilag úgy látszik ebben a pillanatban, hogy gyorsan felfutó jelöltet akár csak csendben támogatva több esélyt tudna elérni, mint Antonescu. Mondom, egyelőre 2% van köztük, ami lássuk be, most még nulla.
Nagyon elképzelhetetlen, hogy ebben az egész társaságban, hiszen volt erre példa, amikor egy 100 származású ember lett a köztársaság elnöke, hogy egy magyar legyen?
Először is nem indul most magyar jelölt. Az eredeti, az
Klin Antonescu. Ebben ez egy lehetőség lenne? Elfogadná az
szerintem
ország?
Itt nem tart még a társadalom. Egyébként Johannis is eléggé, tehát ő akkor lett nagyon sikeres, amikor nagyszerben a 2000-es évek vége fele európai kulturális főváros volt. Akkor még erőteljes német identitása volt, de akkor, amikor úgy gondolta, hogy belép az országos politikába, akkor elkezdte felépíteni a román identitását. Mondok egy példát. Nekem évfolyam társadalom volt a Nagyszeben városának főépítésze, aki mind a három magyar-román és német nyelven kitűnően beszél, és mondja, hogy ő akkoriban németül, udvariasságból németül beszélgetett Johannisszal, úgy tervezték a várost németül. Adta perctől kezdve, hogy Johannis belépett a nagypolitikába, ő vele a barátjával is már csak románul volt hajlandó beszélni. Tehát, hogy felépítette a román identitást, nyilván jelentett ez valamiféle handicapet, egyébként pont a magyarok nagyon nagy arányban szavaztak rá, de nagyon csalódtak a későbbiekben, tehát ezt Johannis abszolút nem hálálta meg nekik, ezt az attitűdöt. Szóval szerintem ott nem tart a román társadalom, de amikor Kelemen Hunor valamelyik választási kampányában egyszer láttam egy riportot, egy ilyen utcaemberre riportot, ahol azt mondogatták, hogy ez milyen rendes ember, meg ez még nem lopott, kár, hogy nem román, és azért nincsen esélye. Úgyhogy végül is a rövid válaszom ez. Azt hiszem, hogy ez az első olyan elnökválasztás, amikor Kelemen Hunor, illetve a RMDSZ nem indít jelöltet az elnöki székbe, és nagyon erőteljesen kiállnak Klin Antonescu mellett, ami nem biztos, hogy egy jó döntés. Klin Antonescu ezt azzal azért meg tudja hálálni, hogy például most volt a hétvégén Kolozsvárott a választási nagygyűlése, ahol az RMDSZ is felszólalt, Kelemen Hunor is, és így tovább. Szóval, hogy igyekszik a magyarok bizalmat megnyerni.
Egyébként tűnik, a Johannisról mondtad, hogy hát egy nagy német identitása volt, aztán így le tudta cserélni romára. Épp most van a 444-en egy cikk erről a Tuka Béláról, aki szlovákia-magyar származású, egyébként fasiszta miniszterelnöke volt, ez egy magyar nacionalista, ugye a neve is mutatja, aztán fölvett egy szlovák nevet, aki az első világháború után, mondom, magyar nacionalista volt, aztán valamiért átkerült, vagy ott is élt, nem tudom, Szlovákiában, és akkor elkezdett a szlovák nemzeti mozgalomban ténykedni, de közben magyar ügynök volt, tehát Budapestről fizették. És egy idő után egyébként le is leplezték, letartóztatták, aztán 9 évet ült, mint ügynök, majd kijött, és föltámadt. Megint elkezdett a szlovák mozgalomban ügyködni, de főleg német kapcsolatokkal, és akkor Hitler többször fogadta meg Goebbels, vagy Göring is, Goebbels, igen, akik úgy kezelték őt, mint egy szlovákot, tehát nem is volt igazából sok fogalmuk arról, hogy ez tulajdonképpen egy magyar, de akkor ő már meggyőződéses magyar gyűlölő volt, és szlovák identitásra, és mint fasiszta szlovák lett miniszterelnök, de persze igazából a németek voltak neki fontosak. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog, hogy így emberek itt tudnak így egy kattanással változtatni az identitásukon, nem?
Hát igen, meg ugye a második, vagy az első világháború utáni átalakult országok, átalakult rendszerekben sokan keresték egy ideig a helyüket. Tehát ráadásul ott is, hogy akkor jobb oldal, bal oldal, tehát a szlovákiai magyar bal oldal egy része például Erdélyben talált menedéket ezek elől, a nacionalista szlovák erők elől. Úgyhogy nem is beszélve a zsidókról, akik a cionista mozgalmakat egy részét Kolozsvárot alapították. Tehát az Új Kelet című Izraelben levő magyarországi, vagy máig létező magyar nyelvű lapot Kolozsvárot alapították annak idején.
Már csak online létezik, igen.
Most mindegy is, de hogy Kolozsvárot alapították, és ebben a korszakban. Aha. Tehát, hogy vándoroltak az emberek identitásukat keresve, akár nyelvek között, de akár az utódállamok között is. Ugye voltak olyanok, akik állítólag, akik azért választották Romániát, azért költöztek oda, vagy azért szavaztak volna egy ilyen kétes identitású határkörnyéki dologba, mert azt gondolták, hogy biztonságosabb egy királyságban élni. Tehát volt a monarchia gondolata, vagy a királyság gondolata erősebb identitás volt, mint bármi egyéb.
Na most, ami a szélsőjobboldali jelölt indulását illeti, vagy azoknak a jelölteknek az indulását, ezeknek egy részét elég komolyan lehet kötni, most mindegy, hogy ebből a szempontból az orosz titkosszolgálat mennyivel volt benne. Ennek a Georgescu-nak a indításában, de az orosz kapcsolat végig ott van, mint ahogy egyébként Európában, Nyugat-Európában is mindig ott van a szélsőjobboldali mozgalmak mögött az orosz pénz, mondjuk a guruló rubel, ami inkább euró persze, vagy éppen forint, hogyha most a franciák megsegítéséről van szó.
Már amennyiben az egy pénz, mert előbb-utóbb nem az.
Igen, 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 azt se forintban adták persze, hanem euróban azt a kölcsönt löpenéknek. Szóval az oroszok megítélése, vagy Putyin megítélése milyen? Vagy hogy? De természetesen, igen, értem, nem egy homogén társadalomról van szó, miért lenne. De jó fiú ő-e jobb oldalon, vagy szélső jobb oldalon?
Nagyon nehéz megítélni a következő szempontok miatt. Egyrészt ugye Románia sokkal közelebb van a fronthoz, mint Magyarország, hiszen a Duna-delta és a Fekete-tengeri jelenléte miatt ott konkrét fenyegetettség van. Tehát időnként eltéved egy drón, vagy bármi egyéb, és leesik egy romániai, mondjuk egy Duna-deltai faluba, és így tovább időnként megjelenek harci gépek, mondjuk Tulcsa és Brajla és más nagyobb a környéken levő városok fölött. Úgyhogy emiatt a háborús fél az jelen van. Mégis például Szimion éppen ebből a régióból kezdett el felerősödni. Az egyik legvéresebb szájú főpap az éppen a Dobrudzsában, tehát ebben a Fekete-tenger melléki részen tevékenykedik. Ő aztán tényleg ő volt az az ember, aki a Covid idején egy kanálból etette az egész népet végig a miség után, mert ott van egy ilyen szokás, hogy utána valamilyen édes búzát esznek, és azt úgy osztogatta, hogy mindenki ott állt sorba. Azt hiszem, hogy valami büntetésre is ítélték. Aztán másik szempont, hogy ott van a moldovai köztársaság, amelyiknek a időnként fölmerül a Romániával való egyesülése. Ezek pillanatnyilag nem túl komoly, de bármikor zászlóra tűzhető ötletek, ott nyilván ott is az volna a megoldás, hogyha Moldova csatlakozna az Unióhoz, aztán kész passz. Na most azok a hangok, amelyek Moldovából érkeznek, azért egyértelműen éreztetik az orosz fenyegetettséget. Úgyhogy ez a szempont is szerepet játszhatna Putyin megítélésébe. De ott is nagyon erős a szélső jobb, amelyiket az oroszok pénzelnek. Szóval, hogy ugyanakkor megolvastam olyan tanulmányokat, amelyek egészen a magyar határ közeli vegyes lakosságú területeken vannak, ahol még az ortodox egyház befolyása sem annyira egyértelmű, hiszen a nem románok azok nem ortodoxok, mondjuk vagy magyar protestánsok, vagy katolikusok, vagy bármi egyéb, és valahogy ott is sikerült erősödni a szélső jobbnak. Olvasok olyan székelyföldi falvakról, olyan komplet, mint egy falu részek átszavaznak Georgescu-ra, hogy ezt hogy csinálják, nem tudom. De lehet, hogy jól sikerül meglovagolniuk a társadalmi elégedetlenséget. Van korreláció a szegények szavazási hajlandósága, szegények, aluliskolázottak, stb. Szélsőjobbra való szavazási hajlandóságába, de nem lehet azt állítani, és nem feltétlenül, hogy ez így van.
Igen, de még ott volt egy, vagy ott lenne egy szempont, a évtizedeken keresztül tartó izoláció a Szovjetuniótól, és az orosz-szovjet propaganda hiánya a Ceausescu korszakban, ami azért mégiscsak úgy tűnik az embernek, legalábbis innentől nézve, hogy egy távolságtartást jelent. Meg hát ez az egész Beszarábia kérdés, amit az oroszok elvettek, ezt ősi román területnek tartották, stb. Most minden.
Ez majdnem ugyanaz, mint a Moldova kérdés, a Beszarábia területig, és majdnem ugyanaz, nem
majdnem
egészen.
Ugyanaz. De... Jó, igen. Szóval, hogy ott van, igen. Hogy ez nem befolyásolja az embereket, vagy a Ceausescu korszakot jobban utálják, mint azon túllevő Szovjetuniót?
Egyrészt nem tudom, mennyire utálják a Ceausescu korszakot, nyilván általánosan igen, de azért Ceausescu-nak is létezik valami fajta kultusza. A Szovjetunió ugye 45 után, elég, ugye 59-ig bent voltak a szovjet csapatok Romániában. 45 után megteremtődött az az általános érzet, hogy a kommunizmus az szovjet import Romániába. És erre mindig is így tekintettek. És a Ceausescu korszakban ugyan nem fordultak nagyon látványosan a szavak szintjén szembe a Szovjetunióval, a tettek szintjén sem feltétlenül, de a sugallatok szintjén ott is azt mondták, hogy vagy lehetett egy olyan mellékes érzete az embereknek, és volt is, hogy a minden rossz, ami a kommunizmussal jár, az a Szovjetunióból jön. Nagyon gyanakodva tekintettek rájuk. Ugye a Ceausescu féle kommunizmus az egy nemzeti kommunizmus volt, és itt a hangsúly a nemzetén volt, az identitás képzésen volt, és a kommunizmus internacionalista jellegét és dumáját attól nagyon-nagyon óckodtak. Ugye a egyetlen ilyen magyar autonómiaszerűség, ami létrejött és egészen 68-ig, 1968-ig működött, az a Maros Magyar Autonómia autonóm terület volt, amit szovjet mintára hoztak létre. Az ország kellős közepén, mert ugye a erdélyi magyarok egy jó része az ország közepén lakik, és a két magyar tömb között van egy nagy román tömb, vagy vegyes lakosságú tömb. Na hát ez mindig szúrta a román közvélemény szemét. És ezt egy szovjet kreatúrának tartották, tehát ha azt veszük, akkor egy orosz kreatúrának, hogy ott a magyarok szabadon használtak két nyelvű táblákat, meg erősebb volt az iskolai rendszer, meg bármi egyéb. Szóval, ha ezt a nemzeti jelleget nézzük, és azért vagy a Ceausescu-nak a utolsó időszakban egy egész ilyen kvázi értelmiségi hadosztálya volt, aki a magyarok alsóbbrendűségét, a románok fölött való románok kiszipolyozását, és a többit próbálta meg, volt egy Lincoln Jean nevű nagyon hírhet történész, ahol kielen Magyarországon is voltak aláírásgyűjtési akciók. Szóval volt orosz ellenesség, de hát ugye ezek olyan történelmi hagyományok, Magyarországon látjuk, ha megpróbálunk némi párhuzamot vonni, hogy hogyan sikerült egy pár év alatt átfordítani a magyar közvéleményt a szovjet ellenességből abba, amit most látunk.
És Amerika. Ez azért érdekes kérdés, mert hát legalábbis a korábbi Amerikának, nem tudom másképp mondani, mert egy új Amerika alakul, vagy tűnik úgy, hogy alakul. Annak két fontos bázisa volt Kelet-Európában, és van most is, ez Lengyelország és Románia már, ahol igazi komoly amerikai kontingensek vannak, meg rakétakilövő állomások, és egy időben szó volt ugye arról, hogy a törökországi részről Romániába viszik át a legérzékenyebb amerikai haditechnikát, aztán erre nem került sor. Ezek a viták akkor indultak el, amikor a törökök és az amerikaiak nagyon rosszban voltak éppen. Szóval mit gondolnak az amerikaiakról? Mert a lengyelek ugye életüket és vérüket, mert hát legalábbis egyik szemben álltak az oroszokkal. Most azt hiszem, hogy elég nagy zavarban vannak, de még a korábbi szóhasználat él.
Romániában az atlantista közbeszéd, és most nem az Unióról beszélek, hanem a NATO-ról és a NATO tagság fölött érzett büszke, vagy miatt érzett büszkeségről, az sokkal jelentősebb, mint bármikor volt Magyarországon. Tehát talán, hogyha megkérdezted, hogy mire voltál a legbüszkébb az elmúlt minden két évtizedben, akkor azt mondtam volna, hogy beléptünk a NATO-ba és az Unióba. Tehát,
nem is az Unió.
Nyilván az is, tehát nem, a szélsőjobbon kívül nem tudunk unió ellenes vagy unió szkeptikus mozgalmakról, de az, hogy a NATO tagok vagyunk, és a NATO azért nagyon sok, egyfelől nagyon sok gazdasági előnyt vitt az ország bizonyos térségeibe, főként ott, ahol támaszpontok vannak, egész kolóniák, városfejlesztések, nem tudom, útfejlesztések, egyebek alakultak ott ki, tehát kimutatható és érzékelhető az a rész, aminek ők örülnek, és tulajdonképpen igyekeznek is otthon teremteni, tehát hogy jól érezze meg magát ott a NATO, hogy ha beruházni akar, akkor, és fejleszteni gondol, akkor gondoljon ezekre a térségekre. Szóval ez a része így rendben volna. A másik része a szélső, meg azt már beszéltük, hogy azért mégiscsak Trump az elnök. Tehát aki ott akar amerikai fogózkodót találni, hogy mennyi vért szeretjük Amerikát, akkor ott megtalálja. És még egy dolog, a 90-es évek vége fele, vagy inkább más közepe fele. Romániában volt egy, vagy a román gondolkodókban volt egy komoly félelem attól, hogy Romániának nem lesz jelentősége ebben a térségben, hogy afféle szürke zónaként működik, hogy elhúznak mellette, hogy mások hamarabb lépnek be az Unióba, ők már nem lesznek érdekek sehol. Ebből a pozícióból végső soron a délszláv háború és a világpolitika meg a háborús helyzet kirángatta őket, mert attól a pillanattól kezdve, ahol fontossá vált, hogy oda kerüljenek amerikai katonák, hogy egyáltalán azt a jelentőségét a dolognak, hogy ez mégiscsak egy NATO közeli, majd NATO tag újabb Fekete-tengeri kiárat, ugye nézzünk körül, hogy néz ki a Fekete-tenger, az egyik fene Ukrajna és különböző volt szovjet tagköztársaságuk, vagy a Krím-félszigeten keresztül Oroszország van ott, tehát megbízható partner kellett még, mert különben ezzel kitolták egy olyan 200 kilométerrel északra a NATO Fekete-tengeri fennhatóságát, egész a Duna-deltái, ami nagyon-nagyon nem mindegy. Tehát ezek kulcsfontosságú helyszínek. Most is látni fogjuk majd, hogyha bármilyen Fekete-tengeri tűzszünet ott megvalósul, ki kit enged át, ki mi hova viheti a gabonáját, ki hova viheti a termékeit, ki hogyan fogja hadihajónak átszázni a búzás konténert és ilyesmi. És egy ilyen helyszínen, tehát mint egy vámállomás, valahol őrnek lenni, az egy nagyon jelentős pozíció, és ez csak a NATO-nak is fontos, meg Romániának is fontos.
A magyar részvétel, a magyarok mozgása az egész ebben az egész román belpolitikai térben, az hogy írható le? Igazából befolyásol-e bármit is? Tehát van-e mondjuk olyan kulturális jelentősége, vagy politikai jelentése, mint a szászok jelenlétének? Bár az is egy lokális hatás,
mindenképpen
igen.
Nagyon nagy jelentősége van, mert az elmúlt 35 évben mindig ott volt az RNDS, mint párt a parlamentben, és nagyon sokszor volt koalícióban, és az esetek túlnyomó többségében a mérleg nyelvének, vagy hát annak a partnernek használták, akivel éppen meg tud alakulni a koalíció. Ez most is így van. És onnan is látszik, hogy van jelentősége, hogy a Crin Antonescu a koalíciónak az elnökjelöltje, ő Kolozsváron tartott most egy nagygyűlést. Ezen a nagygyűlésen, vagy ahhoz kapcsolódó interjúkban fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy ő mennyire tiszteli Orbán Viktort. Azt mondta, hogy hát sok kérdésben nem ért vele egyet, de példaértékűnek tartja az ő kiállását, meg az ő európai szerepét, és utána mindenképpen méltett, ami csak is az erdélyi magyarokhoz szólhat abban a feltételezésben, amely valószínűleg így van, hogy az erdélyi szavazók jelentős része nagyon szereti Orbán Viktort, bár hozzáteszem, hogy soha senki nem mérte, hogy a nem magyar állampolgár erdélyi magyarok azok most éppen szeretik Orbán Viktort, vagy sem, de hát miért is volna, mérnének valami olyasmit, amikire nem szavazhat, szóval ezt nem nagyon mérték. És hogy megkérte Kelemen Hunort, az RNDS elnökét, hogy mondjon beszédet ebből az alkalomból. És Kelemen Hunornak az volt a jelszava, hogy a választási jelszava, tehát a Crin Antonescu román államfő melletti választási jelszava, hogy barátaim előre, egy lépés se hátra. Ami gyakorlatilag Orbán parafrázis, és ezt gondolom mindenki értette. Úgyhogy igen, a magyarok szerepe általában a román politikában az 5%-os állandó parlamenti, vagy most egy kicsit, mert egyébként azt hiszem 5,6%-os a parlamenti jelenléte, de a jelentősége sokkal nagyobb. És többnyire az LMDNC egy megbízható koalíciós partnere akárkinek, gondolom azért a szélsőjobbnak nem lesz az.
És egyébként ez a parlamenti jelenlét, vagy a koalíciós jelenlét, ez visszaad valamiképpen a erdélyi magyarok pozícióira, úgy értem, gazdasági helyzet, vagy mondjuk, ugye nagyon sok esetben meglehetősen fejletlen vidékekről is beszélünk, tehát visszaad erre valamiképpen?
Nem a legfejlettenebb, tehát a legfejlettenebb vidékek valószínűleg egyébként nem Erdélyben vannak, de ugyanakkor természetesen ott is vannak. Nem jellemző. Romániában az önkormányzatoknak, a települési és egyébként a megyei önkormányzatoknak is lényegesen komolyabb gazdaságfejlesztő szerepük van, és általános területfejlesztő szerepük jut, mint, és nyilván anyagi önállóságuk bármi egyéb, mint Magyarországon. Az előfordulhat, hogy egy-egy mondjuk erdélyi vagy székelyföldi szenátor segítséget jelenthet annak a régiónak, de nem feltétlenül jellemző, inkább akkor mennek jobban a dolgok, hogyha egy ügyes polgármester tud pályázni, tud uniós pénzekhez hozzájutni, vagy egy ügyes megyei elnök. Ugye magának Ilije Bolozsán mostani államfőnek is a karrierét egyben egy ilyesfajta attitűd indította be, pontosan Nagyváradnak mekkora a lakossága, de ez nem egy ilyen őrült nagyváros, ilyen 150 ezres, vagy lehet, hogy van a 190 is városból, sikerült hatalmas beruházásokat odaménni, és így tovább, anélkül, hogy különösebb parlamenti, vagy bármifajta támogatása lenne. A RMDS az hagyományosan mondjuk a ilyen közösségi jogok érdeképviseleteként szokta önmagát meghatározni, ezt képest most mondjuk gazdasági minisztert meg ilyeneket adott, tehát mindig erősek a tárgyalási pozíciói a tárcák elosztásában, de nagyon-nagyon sok kritika fogalmazódik meg az LMDS fele magyar oldalon, hogy gyakorlatilag a saját pecsényeiket sütögetik egyfolytában, és hogy azok az előnyek, amelyeket...
Mint az LMDS vezetői.
Vezetői, persze, igen. Tehát a politikai elit ott is nagyon stabil, abban az értelemben a szövetségen belül, az LMDS az egy szövetség elvilegben, de mindig ugyanazok, vagy ugyanazok a tanítványok lesznek. Gyakorlatilag egy nagy család van ott. Nagyon sok kritikája van, és mindig nagyon gyakran felmerül, hogy a választásról választásra felmerül, hogy esetleg az erdélyi magyarok egy része máshova szavazzon, de lényegében nem sikerült megszólítania őket egyetlen pártnak sem. Ugye volt ez a, vagy van ez a Mentsük meg Románia párt, amelyiket a Momentumhoz...
Mitől?
A gazdaságilag, a korrupciótól, meg nem tudom mitől, tehát a Momentumhoz hasonlították volt ezt a pártot. Ugye ennek a jelöltje volt Elena Lasconi, aki bejutott abba a második fordulóba, Karin Georgescu-val szemben, amely fordulót meg semmisítették. Kitalálod, hogy hány százalékon áll? Most ő is indul elnökjelöltnek. Egyik kutatás szerint 1, a másik kutatás szerint 2%-on áll. Oh. Úgyhogy ráadásul nagyon mobilis a politikai élet, nagyon gyorsan változnak a dolgok. Ez lett volna az a párt, csak azt akarom mondani, akivel a Momentum megpróbált ilyen testvérpárti szövetséget állítani és tárgyalni arról, hogy indítson magyar jelölteket is, hogy a magyaroknak legyen politikai alternatívájuk az RMDS-szel szemben.
Végül a erdélyi magyarokban van-e valami olyan kép Magyarországról, amit mi nem tudunk vagy nem ismerünk, de ami onnan nézve érthető?
Van. Gyakorlatilag néha sajnálnak, tehát egy ilyesfajta kritikus kép van, igen, azt azért ők is érzékelik, hogy egy nagyon-nagyon bebetonozott, nyilván nem ők, nincsen, hogy ők, sokan érzékelik azt, hogy egy nagyon bebetonozott politikai élettel nehéz mit kezdeni. Egyébként a kiváló Transtelexen olvastam a múlt héten Vigyemese tollából egy elemzést arról, vagy pontosabban egy gondolatot arról, a Pride-dal kapcsolatos és a szólásszabadsággal kapcsolatos korlátozásokra reagálván, hogy amely kisebbség nem érti meg azt, hogy bármely kisebbség jogainak csorbítása előbb-utóbb az ő jogainak a csorbításához is hozzá fog járulni, és felerősödi, az nem is ismeri a saját érdekeit, és kérte az erdélyi magyarokat, hogy ezt véssék gyorsan és azonnal a tudatukba.
Köszönöm szépen. Józsa Márta, a ma reggeli társműsorvezető volt a ma reggeli vendég is. Vendég is,
kérdező. Nagyon köszönöm a lehetőséget, jól éreztem veled magam, Sanyi, mint mindig.
És hajrá a gyűjtő úton, mind a kettőnknek mondom.
És jövő héten elmegyek Erdélybe, és körülnézek, és csak annyit akartam még a gyűjtés kapcsán mondani, hogy Romániában 3,5% az, mint nálunk 1%. Tehát azért annyival nagyobb a társadalmi részvétel, hogy az adunk 3,5%, adójuk 3,5%-át fordíthatják olyan célokra, mint amilyen 1%-ra is majd szüksége lesz a Klubrádiónak.
Ez a ritka eset, amikor a romániai minta milyen jó lenne nekünk.
Így van.
Köszönöm szépen. Balogh Kármen, Csorba László, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni a ma reggeli figyelmüket is. Minden jót!